Szeretettel köszöntöm a Jó Hírek július 27-i csütörtöki adásának hallgatóit. A mikrofonnál Rózsa Katalin, technikus segítőtársam Patonai Zoltán. Itt a nyár, a kirándulások ideje. Talán sokan ellátogattak, vagy tervezik, hogy ellátogatnak Nádasdladányba, a felújított kastélyba. Az Országút folyóiratban felkeltette figyelmemet a Nádasdi gróf szava című írás. A nádasdladányi Nádasdi kastély építetőjének dédunokája, a család férfiágon utolsó leszármazottja, amikor az 1980-as évek legvégén megtudta, hogy a kastélyt, amelytől az államosításkor fosztották meg a családot, az állam eladná, felkerekedett Kanadából. Nádasdy Ferenc gróf nem visszavenni szándékozott gyermekéveinek álomkastélyát, ahhoz nem volt elég tehetős, hanem azért érkezett, hogy elmondja, jobbnak, biztonságosabbnak tartaná, ha állami kézben maradna a hatalmas parkban álló kastélyegyüttes és a hozzátartozó melléképületek sora. Úgy hitte, nagyobb az esély, hogy nem hordják szét maradványait, s előbb-utóbb talán felújítására is lehetőség nyílik. És elérte, amit akart, a kastély felkerült az állami tulajdonból ki nem adható legértékesebb ingatlanok listájára. Kanadában és az Egyesült Államokban 1992-ben létrehozta a Nádasdy Alapítványt a művészetért és a környezetért. Az alapítvány, melynek fő védnöke, a Magyar Köztársaság elnöke, valamint Kanada főkormányzója, New York állam kormányzója és Habsburg Ottó volt. Ezután hazatelepedve mindent megtett azért, hogy a kastély újra régi fényében ragyogjon, és eleven szellemi centrum jöjjön létre benne. Tenni a közjóért, e kétségtelen nemes szándék vezethette Nádasdy Ferencet. Nádasdy gróf álma, bár ezt ő már nem érte meg, részben megvalósult, a kastély központi szárnya a kastély és várprogram keretében megújult. 2021 nyarán átadták a felújított kastélyt. A korabeli és korhű bútorokkal, dísztárgyakkal berendezett szobák élethűen idézik a családi és társasági hétköznapokat, a vizuális eszközök pedig a Nádasdy család izgalmas belső titkainak, történeteinek függönye mögé engednek betekintést a látogatónak. A történelmi család képviseletében gróf Nádasdy Borbála úgy fogalmazott, hogy az állam elvette, de a nemzet visszakapta a kastélyt. Büszke vagyok arra, hogy a Mária Rádió hitvalló sorozatában vendégem volt gróf Nádasdy Borbála. A gróf kisasszonynak született Nádasdy Borbála mesébe illően élte meg gyerekkorát a Nádasdy családban. Az idillikus gyermekkor a lepsényi családi birtokon zajlott, ahol szüleivel és testvérével nagy szeretetben éltek együtt. Emlékei szerint a nemesi családot a hit, a rend és a szervezettség jellemezte. A szülői nevelési módszer pedig a példaadás volt. Idézzük most néhány mondatát, mely a Nádasdy kastéllyal, az ott töltött gyermekéveivel kapcsolatos.
Az az érdekes, hogy én éppen a fiamnak mondtam idefele jövet, hogy valahogy engem a gyerekkor csap meg ebbe a légkörbe. Mikor úgy beérünk Nádasdladányba, befordulunk a kastélyparkba, akkor, mikor gyermek voltam, lovaskocsin jöttünk, az unokatestvérek, de mindig ez a levegő, valahogy nekem ezt a gyermekkort hozza vissza, és néha egy kicsit a nosztalgiával meg szomorúan azt, hogy ennek a háznak az utolsó ura, Nádasdy Ferenc keresztapám, hősi halált halt, 38 évesen, és az utódai, hogy néha nagyon nehezen bírtuk ki. Először is, amire minket mindig ráneveltek, hogy nem panaszkodunk. Akkor is, hogyha az ember elesik, vagy fölüti a térdeit, mert vérzik, vagy az fáj. Testi fájdalmakra nem szabad ordítani, vagy sírni hangosan. Ez egy olyan neveltetés, ami az emberben úgy megvan, hogy hát ez van most, de most nem panaszkodunk. De ez persze lassan jött, mert a gyerek azért másképp reagál. Az emberben benne volt, hogy ami van, az nem jó, de lehetne rosszabb is, és azon kívül pedig nem szabad panaszkodni, mert mindenben van valami szép, és mindennek oka van. Persze az emberre lassan jön rá. Lassan mondták, és gyerek nyelven, nem úgy, hogy ez így és így van, ki kell ezt bírnod. Lassan jöttünk rá arra is, hogy ezt nekünk a neveltetésünk az egy természetes dolog volt. Ők is így érezték. Soha nem hallottam apámat arról beszélni, hogy a Szovjetunióban 4 évig, tudom, hogy nagyon nehéz volt. Borzalmas dolgokat élt át. Úgy nevetve mondta azt, hogy jaj, hát ilyen is van, hogy te, olyan emberek. Azt látom, hogy az Isten hit. Nagyon sok intelligens, okos ember van. De ha nem hívő, akkor nagyon hamar elkeseredik, meg feladja. Ezt se kell mindig hangoztatni. Nekem ez az eredmény, amit úgy látok, hogy ez segített minket, utódokat erre, és aztán az ember elkezd azon gondolkozni, hogy ez van, de mit adunk mi át? Nem azt, hogy a grófi család, az nem titok, de hát most már beszélni, vagy kell is. Mit tudunk mi átadni? Mert nagyon fontos ez a fajta gondolkozás, ez menjen tovább. Én arra emlékszem, mikor éppen itt voltam a nővéremmel, és átjöttünk Repsényből, és játszottunk, hogy teljesen felszabadultan, és nem néztük azt, hogy a felnőttek hogy csinálják, mert szabadon voltunk engedve, de voltak határok. A gyereknevelés akkor úgy volt, nem ostorral, meg így, meg úgy. Tudtuk, hogy mit lehet, és mit nem. Akkor vígak voltunk, ez a játékosság, és ez a nagyon nagy köszönet az, hogy ez itten újra él, és sok ember látogathatja, ami régen egy családi otthon volt, de aki dolgozott a nemzet javára. És hát legyen ez a kastély is most a nemzet javára.
Július 21-e 30-a között kerül sor a Művészetek Völgye összművészeti fesztiválra. Illés Sándor monostorapáti plébános, aki a Völgy papja becenevet kapta, a napokban zajló Művészetek Völgye rendezvény sorozat kapcsán arról beszélt a Katolikus Televízióban, hogyan kapcsolódik be az egyház ebbe a kulturális programsorozatba. Szóba került a környékbeli erdőben található Almádi kolostorom, valamint az Ősök háza, amely szintén szerves része a hozzá tartozó Taján-Dörögdi egyházközségnek, nem csak a Művészetek Völgye idején. Hallgassák Illés Sándor monostorapáti plébánost.
Az első naptól vagyok ott, és szolgálom a közösséget. 89. augusztus 3-án volt az első nap, az egy 4 napos rendezvény volt, akkor még csak Kapolcson, tehát Kapolcsi Művészeti Napok, a Művészetek Völgyék, és hogy az elődöm valahova elment, akkor váltottuk egymást, és mondta, hogy lemondtam a misét, menj át Kapolcsra, keresd meg a Márta Pistát, és kérdezd meg, hogy tudsz-e segíteni valamit. És akkor elmentem a Kapolcsi templomba, megkerestem a Márta Pistát, bemutatkoztam, azt mondja, hallgass meg a koncertet. A Mandel Kvartettnek volt egy koncertje a templomban, és a végén oda jöttek az érdeklődők, és mondják nekem, hogy plébános úr, mondjon valamit erről a templomról nekünk. Hát mondom, nézzék, én vagyok a plébános 1 órája. Tehát számomra így kezdődött, és hát ez összefonódott persze a sok év alatt. Az egyházi közösségek is belekapcsolódtak a programsorozatba, nem csak mi katolikusok, hanem az evangélikus testvérek és a reformátusok is. Mai napig is így van ez. A Vigán Petendi plébánia az egyik ilyen kiállító hely, ami nem kimondottan Művészetek Völgye program, tehát nem ők szervezték, hanem mi tartjuk ezt fönn egy plébánia galéria névvel. Állandó kiállítások vannak a plébánián, a egyházközségünk értékei címmel, illetve a plébánia galéria, mint működő egység, az idén 30 éves. És Emkis Katalin kerámia művésznek volt az első kiállítása, és most ez egy jubileumi kiállítás. Ez a plébánia története. A Vigán Petendi templomban, illetve a Kapolcsi templomban komoly zenei koncertek vannak. Taján-Dörögdön most egy érdekes kezdeményezés lesz. olyan színház, ami belső ügyekről, lélek útjairól szól, egy-két személyes szerepléssel, illetve hát az Ősök háza, ami egy külön misét megér szó szerint. Az Ősök háza az egy olyan találmány, amit ketten hoztunk létre, Szőke András, Balázs Béla díjas filmrendezővel, aki Talján Dörögdi lakos, az Egyházközség képviselőtestületének a tagja, 30 éves a barátság nagyjából. Az Andrások gyűjtögetett a területen mindenféle relikviákat, ami volt leginkább a szocialista időkből, aztán nem volt helye, mivel a Talján Dörögdi plébánia az nem volt lakott, mondta neki, hogy ez is a korhoz tartozik, hát állítsunk itt ki. Belementünk mélyebben a történelembe, hiszen egy nagy híresség származik onnan, Dörögdi Miklós, későbbi egri érsek, valamikor esztergomi érsek is volt. Visszatérve itt az Ősök házára, itt nem csak tárgyakat állítunk ki, hanem ott programok is folynak. Különösen az Andrásnak, ami kolostori gyógyászatról szól, aztán lelki, testi terápiákról, az András elég nagy tudású természetgyógyász, nem a kuruzslás ágában, hanem masszázsok, gyógynövények területén. Amikor Bukán Györgyéknek volt jazz előadása Vigánt Petenden a Tókertben, és leszakadt az ég. És akkor kérdezték, hogy bemehetnek-e a templomba. Hát emberek, a jóisten mindenféle zenét szeret. Akkor bevonultak, és azzal kezdték, hogy tisztelt közönség, most jóisten így rendelkezett, hogy itt a Szent Színe előtt fogunk zenélni, hát majd igyekszünk olyan műveket, ami egy kicsit a lélek irányába mozdul. Megemlíteném, hogy például a Gyulai Endre püspök, neki zsidó gyökerei vannak, és volt ott nálunk, és megmutatta a helyet, hogy a Talján Dörögdi plébánia pincéjében ők hol bujkáltak, hol bújtotta el a falu őket. Van még egy érdekes program, egy ökumenikus istentisztelet, ami már szintén évek óta megy. A Grillus Daniék szervezik ezt mindig össze, és akkor evangélikusok, reformátusok, katolikusok vagyunk együtt. A Művészetek Völgye művészeinek a szolgálata is benne van. Márta István, Lackfi János is beszokott kapcsolódni. Az Ősök háza is, csendháza úgy indult, hogy elkezdett fölfutni, és ebben a fölfutásban megjelent a zaj is. Jött a rock. Kitaláltuk az Andrással, hogy hát legyen olyan is, ahol leülünk, és akkor egy kicsit beszélgetünk. A plébánia így alakította ki a profilját. Még van egy terület, ami számomra fontos itt a Művészetek Völgye kapcsán, ami ugyan kilóg a területből, de mégis szervesen hozzá kapcsolódik, az Almád. A monostorapáti egyházközség vagy plébánia tulajdonát képező erdő részletben egy 1117-ben alapított magánalapítású monostorom. Abban az időben, a 12. században és utána még 1-200 évig annak az egész környéknek egy meghatározó vallási kulturális középpontja volt. Atyúz nemzetség alapította, a földszereltsége vetekedett a pannonhalmi főmonostorral. Azért szívem ügye ez nekem, mert most már több mint 10 éve ássuk. Elkezdtük föltárni, és a török után leomlott, a közlekedés megváltozott, ott ment el a régi út az apátság mellett fönn a hegyben. Igazából bekerült az erdőbe, és a barokkor erre nem hatott.
Sokszor szólnak a hírek egyháziskolák zarándokútjairól, kirándulásairól, hiszen nagy hagyománya van a tanórán kívüli programoknak. Hatékonyan formálják a közösséget, közös szervezés, kötetlen beszélgetések, erősítik az egyháziskolákba járó diákok identitását, és értékeket közvetítenek, mint vallásosság, nemzettudat, környezettudatosság. Most olvastam a Piarista rendtartomány lapján, hogy Milánóba tartanak kerékpárral a Váci Piarista gimnázium diákjai Kalász Ákos igazgató vezetésével. Néhány napja Padovában jártak már. Céljuk jövőre folytatni az utat a Piarista rend alapítójának, kalazanci Szent Józsefnek szülővárosáig, a spanyol Peralta della Salig. Jó utat, kedves Váci piarista diákok! Kedves hallgatóink! Önök a Jó Hírek július 27-i csütörtöki adását hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Elköszön önöktől a mai adás szerkesztő műsorvezetője Rózsa Katalin. Hálásan köszönöm Patonai Zoltán technikusi segítségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
Csütörtök van, évközi 16. hét.